Odaátról már repültek az első hólabdák. Sebastian parancsokat osztogatott. A telken megkezdődött a csata. Fel a fejjel, öcskös, mondta a nem dohányzó Ulinak. A többieknek bólintott. Sok szerencsét, fiúk. Itt van nektek, Martin. Rám nincs szükségetek. Rajta! Ordították. A nem dohányzó elgondolkozva ment a süvítő hólabdák között hazafelé, a vasúti kocsijába. Sebastian egyik csoporttól a másikhoz száguldott. A gimnazistákat a szószegés teljesen kihozta a sodrukból, s legszívesebben halomra tiporták volna a reáliskolásokat. Hordócska különösen türelmetlen volt. Hát adj már végre parancsot a rohamra, akarta mondani. Egy ellenséges hógolyó azonban éppen szájon találta. Elképett arcot vágott. A többi harmadikos nevetett. Te ugyan nem érted, hogy most miért nem szabad nekünk győznünk, mondta Sebastian, de azért mégis engedelmeskedned kell. Aztán tekintetével Ulit kereste. Annak fázott a keze, és bedugta a nadrág zsebébe. Amint észrevette Sebastian pillantását, gyorsan kihúzta a kezét, és részt vett a bombázásban. Időközben Martin, Johnny és Matthias végigrohantak a Forwerk utcán, eltűntek a sarokházban, befutottak az udvarra, átugrottak a falon, és már is Egerlandék házának udvari bejáratánál álltak. Ott a pinceajtó, súgta Martin. Matthias óvatosan benyitott, s hárman nesztelenül lépkedtek le a csúszós lépcsőkön, bele a teljes sötétségbe. Rohadt krumpli szaga terjengett. Most keskeny, alacsony folyosókon tapogatóztak végig. Néhány forduló következett. Ekkor Johnny megrántotta Martin kabátúját. Megálltak, és egy megvilágított oldalfolyosót vettek észre. Lassan közelebb lopózkodtak, és egy idegen fiú hangot hallottak. Kurt, mondta a hang. Megint elmúlt 10 perc. Na, hát akkor folytassuk a munkát, mondta egy másik idegen hang. Már fáj a kezem. És most 6-szor egymás után hangos csattanás hallatszott. Aztán megint síri csend lett. Azon csodálkozom a legjobban, hogy nem szégyellitek magatokat, mondta egyszerre egy harmadik. Ez Krajckam, súgta Johnny, és tovább lopóckodtak, míg meg nem látták, mi a helyzet. Egy betámasztott lécajtó mögött 2 reáliskolás állt, és egy ócska, billegő konyhaszéken ült Rudi Krajckam. Meg volt kötözve egy ruhaszállító kötéllel. Mozdulni sem bírt, és az arca természetellenesen piros volt. Egy asztalon 3 gyertyacsonk égett, és a leghátsó sarokban fahasábok, brikett és szén között egy fenyőfa állt. Egerland apja vásárolta 2 nappal ezelőtt. Meg fogom hálálni, mihelyt a barátaim kiszabadítanak, mondta Krajckam dühöngve. Addigra megpenészedhetsz, mondta egy reáliskolás. Legfeljebb 1 óra múlva kinyomozzák, hol vagyok, válaszolta bizakodóan Krajckam. Akkor még egész csinos adag pofon vár rád, mondta a másik. 10 percenként 6 darab, az 36 egy óra alatt. Alkalmazott matematika, kiáltotta az első, és úgy nevetett, hogy a pince boltozott csak úgy dörgött. Talán még hamarabb jönnek a tieid, mi? Remélhetőleg, mondta Krajckam. Akkor hát puszta előrelátásból még 1 tucatot rákenünk a képedre, csak úgy előlegképpen. Kurt, fiacskám, tedd magad hasznossá. A reáliskolás, akit Kurtnak hívtak, szorosan odaállt Krajckam széke elé, felemelte a bal kezét és ütött. Aztán a jobb kezével ütött, és azt mondta, ez 2 lenne. Aztán újra felemelte a bal kezét, de akkor Matthias már ott állt mellette, és a 3. pofont Kurt maga kapta. Nagy zajjal belerepült Egerlandi karácsonyfájába. Ülve maradt a fenyőtűkön, és ordítva fogta a bal arcát. Martin a másik reáliskolást egy olyan dupla Nelsonba fogta, hogy a fiú se látott, se hallott. Johnny pedig leszette a köteléket a dagadt képű Krajckamról. Gyorsan! Kiáltott Martin. 2 perc múlva újra a telken kell lennünk. Rudi Krajckam kiegyenesedett és nyújtózkodott egyet. Minden csontja fájt. Az arca olyan dagadt volt, mintha gombóc lenne a szájában. 13:30 óta ülök ezen a széken, mondta és belerúgott a székbe. És most 4 óra körül lehet, és minden 10 percben 6 pofon. Az igazán nem tréfa, ismerte el Matthias, és megfogta a ruhaszárító kötelet. Háttal állították egymásnak a 2 reáliskolást, és nagyon lelkiismeretesen összekötözték őket. Úgy, mondta Martin, most add vissza gyorsan ezeknek a csirkefogóknak a pofonokat. Két és fél óra, a 150 perc, hány pofon az, Kurt?
90, felelte Kurt sírva. 45 darab egynek-egynek.
Annyi időnk nincs is, jegyezte meg Matthias. Majd én adok mindegyiknek egyetlen egy pofont. Az éppen annyi lesz, mintha Ruditól 90-et kapnának.
Erre a másik reáliskolás is bőgni kezdett. Rudi, hol vannak egyébként a dolgozott füzeteink? Kérdezte Martin.
Krajckam az egyik sarokba mutatott.
Nem látom, mondta Martin.
Nézd csak meg jobban, felelte Krajckam.
Egy csomó hamu feküdt a sarokban. Még felismerhető volt közte a kék borítópapírnak egy sarka.
Szent bimbam, kiáltott fel Matthias.
Ezek lennének a dolgozott füzeteink?
Krajckam bólintott. A szemem láttára égették el. Na, örülni fog az öreged, mondta Martin.
Aztán fogta a zsebkendőjét, belesöpörte a hamut, gondosan összecsomózta a kendőt, és az elégetett dolgozott füzeteket bedugta a nadrág zsebébe.
Csinos dolog lesz ebből, jegyezte meg Johnny.
Matthias elégedetten dörzsölte a kezét. Egy urnát ajándékozok a hamvaknak, jelentette ki, és el fogjuk temetni a füzeteinket a nem dohányzónál a kertben. Részvétlátogatások mellőzését kérjük.
Martin némi gondolkozás után megszólalt.
Rudi, te azonnal hazanyargalsz. Ha apád a füzetekről kérdezősködik, azt mondod, hogy az intézetben vannak. És holnap az első órán én átadom, jó? Egyebet nem esély. Mi most még hamar elverjük a telken a reálosokat, aztán repülünk haza. A szép Teodor biztosan vár már minket. Na, rajta!
Elhagyták a pincét. Csak Matthias maradt még hátra. Mikor a többiek felfelé mentek a lépcsőn, egymás után két hangos csattanást hallottak. Aztán a két fiú vonított, mint a házőrző kutyák. Az udvarban Matthias utolérte hármukat.
Úgy, ez alig, ha nem elég, jegyezte meg. Ezek se fognak többé gimnazistát bezárni.
Krajckam a kapuban elbúcsúzott tőlük. Egyébként nagyon köszönöm, mondta, és kezet fogott velük. Sok sikert!
Gyerünk!
Kiáltották, és rohanva fordultak be a sarkon. Krajckam óvatosan megtapogatta az arcát, megcsóválta a fejét, és hazaügetett. A telek előtt Martin megállította a fiúkat.
Johnny, mondta, te elszaladsz a mieinkhez, és oda kiáltott Sebastiannak. Most már győzhettek.
Világos?
Tehát rögtön támadásba mentek át. Mihelyt kézitusára kerül a sor, Matthias és én hátba támadjuk azt a bandát. Lelépni.
Johnny futott, mintha az életéről lenne szó.
Matthias és Martin bekémleltek a telekerítésének egy résén. Sebastian és a többiek sarokba szorítatták magukat.
Jégeső módjára hullottak a hógolyók.
Ahoj! Ordították a reáliskolások, és már győzteseknek érezték magukat.
Te látod Ulit? Kérdezte Matthias.
Nem látom, mondta Martin.
Vigyázz, Matthias, át a kerítésen. Átmásztak, és éppen a kellő pillanatban érkeztek. Sebastian jól végezte a dolgát. Teljesen váratlanul törtek előre a gimnazisták. A reáliskolások kitérnek a támadás elől.
Matthias és Martin átrohantak a téren, és hátba támadták a visszavonuló reáliskolásokat.
Egyesek ijedtükben fekve maradtak a hóban. Gyerünk! Hangzott mindenfelől. Ahol Matthias megjelent, ott menekült az ellenség. Egyenként szögdöstek. Seregestül szögtek. Csak Egerland tartott ki. Vérzett, sötét, elszánt arcot vágott, és olyan volt, mint egy elhagyott, boldogtalan király. Hordócska egyenesen neki rohant.
Martin azonban az ellenséges vezér elé állt.
Szabad elvonulást engedélyezünk neki, kiáltotta. Egyedül ő volt mindvégig becsületes és bátor.
Egerland megfordult, s megverten és magányosan elhagyta a csatateret.
Aztán Fridolin rohanta meg a barátait.
Kiszabadult Krajckam?
Martin bólintott.
És a dolgozott füzetek? Kérdezte Hordócska.
Itt vannak a zsebkendőmben, mondta Martin, s a tiszteletteljesen csodálkozó tömegnek felmutatta a hamvakat.
Bámul a laikus, csodálkozik az értő, jegyezte meg Sebastian.
De hol van Uli? Kérdezte Matthias.
Hordócska hátrafelé bökött a hüvelykujjával. Matthias a tér legtávolabbi sarkába rohant. Ott ült Uli egy deszkán, és a hóba bámult.
Mi történt, kicsi? Kérdezte Matthias.
Semmi különös, felelte Uli halkan.
Megint megszöktem. Éppen Vaverka jött felém. Én elhatároztam, hogy elgáncsolom, de mihelyt megláttam az arcát, végem volt.
Pocsék egy ábrázata van, ismerte el Matthias. Én is majdnem rosszul lettem, amikor nekem jött.
Te csak vigasztalni akarsz, mondta Uli. De ez mégsem megy így tovább. Történnie kell valaminek.
Na, most gyere, mondta Matthias. A többiek éppen elvonulnak.
És az egészen különböző két barát a többiek után szaladt. Futó lépésben tértek vissza az iskolába, a szép Teodor elébe. A reáliskolások megvert hada a Försteraj utca 17 alatt az udvaron gyülekezett. Egerlandra vártak. Az komolyan lépett közéjük, és megszólalt. Engedjétek szabadon a foglyot.
Eszünk ágában sincs, kiáltott Vaverka.
Akkor csináljatok, amit akartok, mondta Egerland, és keressetek magatoknak más vezért. Rájuk sem nézett. Bement a házba.
A többiek üvöltve rohantak a pincébe. A foglyon akarták kitölteni a dühüket.
Egy fogoly helyett kettőt találtak. Mindnek megnyúlt az arca, és szégyelték magukat, amennyire telt.
Késő délután volt már. 5 óra elmúlt. A havazás megszűnt, de nehéz kénsárga felhők borították az eget. A téli este leszállt a városra. Az utolsó esték egyike volt az év legszebb estéje, karácsony este előtt. A sok ház egyetlen ablakára sem nézhetett fel az ember, hogy eszébe ne jutott volna, néhány nap múlva a karácsonyfák égő gyertyái fognak letekinteni a sötét utcákra, és hogy az ember otthon lesz a szüleinél, a saját karácsonyfája alatt. A kivilágított kirakatokat fenyőgalyak és üvegdíszek ékesítették. A felnőttek csomagokkal megrakodva egyik boltból a másikba siettek, és roppant titokzatos arcot vágtak. A levegőnek mézes kalács szaga volt, mintha az utcák azzal lennének kikövezve. Az 5 fiú lihegve nyargalt hegynek fel. Én egy boxlabdát kapok karácsonyra. Justus bizonyára megengedi, hogy a tornateremben felszereljem.
Ember, az lesz csak az igazi.
A szemed még jobban bedagadt, jegyezte meg Uli.
Nem baj, ez vele jár a hivatással.
Közeledtek az iskolához, már ide látszott. Magasan a város fölött állt. Kivilágított emeletsoraival olyan volt, mint egy óriási óceánjáró, amelyik éjszaka a tengeren úszik. Egészen fent, a baloldali toronyban 2 magányos ablak világított. Dr. Johann Böck a nevelőtanár szobája volt.
Van nekünk tulajdonképpen valami számtan leckénk? Kérdezte Johnny Trotz.
Igen, mondta Martin. Szöveges példák, de az gyerekjáték. Majd vacsora után megcsinálom.
Én meg reggel majd leírom a tiedről, jegyezte meg Sebastian.
Kár az időért, én most éppen az öröklés tanról olvasok egy könyvet. Az sokkal érdekesebb. A fiúk lihegve igyekeztek fel a hegyre, lábuk alatt ropogott a hó. Az iskola kapuja előtt valaki fel alá járt és cigarettázott. A szép Teodor volt.
Hiszen itt vannak már a kedves kicsikék, mondta kajánul. Titokban moziba voltatok, mi?
Remélhetőleg szép volt, hogy megéri a büntetést.
Csodálatos film volt, hazudta Sebastian szemrebbenés nélkül. A főszereplő égtelenül hasonlított magára, csak nem volt egészen olyan csinos.
Matthias nevetett. Martin azonban odaszólt. Ugyan ne hülyéskedj!
No persze, te is megint benne vagy, kiáltotta a szép Teodor, s úgy tett, mintha csak most venné észre Martint. Sohasem fogom megérteni, hogyan adhatnak ilyen csirkefogónak ösztöndíjat.
Ne tegyen le a reményről, biztatta Johnny, még elég fiatal.
A szép Teodor olyan volt, mintha mindjárt tüzet okádna.
Hát csak gyertek velem, ti mákvirágok. Bög doktor úr már szívrepesve vár.
Felmentek a csiga lépcsőn a toronyszobába. A 8. rendőr módra követte őket, mintha félne, hogy megszöknek. A következő percben valamennyien ott álltak Justus előtt a dolgozószobájában.
Itt vannak a szökevények, doktor úr, mondta a szép Teodor. Mézédesen csengett a hangja.
Bök az íróasztalnál ült, és nézte az 5/4-est. Egy arcizma sem árulta el, mit gondolt.
Az 5 gyereknek határozottan közveszélyes külseje volt.
Matthias egyik szeme dagadt volt, Sebastian nadrágja elszakadt a térde fölött, Uli arca és keze szederjes lila volt a hidegtől. Martin haja ziláltan lógott arcába. Johnnynak pedig vérzett a felső ajka. Az egyik hólabdában, amely eltalálta, kő volt. 5 pár cipőről olvadt a hó, s 5 kis tócsát képezett. Bög doktor felállt, és a vádlottak elé lépett.
Hogy szól a házi rendire vonatkozó szakasza, Uli? Az internátus növendékeinek tilos az iskola épületet a kijárási időkön kívül elhagyni, válaszolta a kisfiú aggodalmasan. Vannak valamiféle kivételes esetek? Kérdezte Bök. Matthias. Igenis, doktor úr, közölte Matthias. Ha a tantestület egy tagja az iskola elhagyását elrendeli vagy megengedi. Melyik volt a tanárok közül, aki elengedett benneteket a városba? Kérdezte a tanár. Egyik sem, válaszolta Johnny. Hát kinek az engedélye alapján voltatok kint? Engedély nélkül lógtunk el, jelentette ki Matthias. Az nem úgy volt, mondta Martin, hanem én vettem rá a többieket, hogy kövessenek. Egyedül én vagyok érte a felelős. Kedves Martin, nagyon is jól tudom, milyen szívesen vállalsz magadra felelősséget, mondta Bök doktor szigorúan. Nem kellene visszaélned ezzel a joggal. Nem élt vele vissza, kiáltotta Sebastian. De okvetlenül be kellett mennünk a városba. Rendkívül sürgős ügy volt. Miért nem kértetek engedélyt tőlem? Mert ön a házi rend érdekében megtagadta volna az engedélyt, mondta Martin. És nekünk annak ellenére is be kellett volna mennünk a városba. Az még kellemetlenebb lett volna. Micsoda? Ti megszegtétek volna az én határozott tilalmamat? Kérdezte Justus. Igenis, felelték mind az öten. Sajnos, tette hozzá bátortalanul Uli. Ez egyszerűen elképesztő, doktor úr, vélte a szép Teodor, és fejét csóválta. Nem tudok róla, hogy érdeklődtem volna saját egyéni nézete iránt, mondta Bök doktor, mire a szép Teodor pulykavörös lett. Miért kellett lemennetek a városba? Megint a reálosok miatt, jelentette Martin. Megtámadták egyik bejárótársunkat. Társunk eltűnt a kijavítandó dolgozatfizetekkel együtt, amelyeket Krajckom tanár úrhoz kellett volna eljuttatnia. Ezt egy másik bejáró jelentette nekünk. Hát világos volt, hogy le kell mennünk kiszabadítani a foglyot. És kiszabadítottátok? Kérdezte a tanár. Igenis, kiáltották négyen közülük. Uli hallgatott. Méltatlannak érezte magát arra, hogy igenlő választ adjon. Bök doktor vizsgálódva nézte Johnny behasadt felső ajkát és Matthias dagadt szemét. Megsebesült valaki? Kérdezte aztán. Szó sincs róla, mondta Matthias. Senki. Csak a dolgozat fizetek, felelte Sebastian. Martin olyan dühösen nézett rá, hogy abba hagyta. Mi történt a fizetekkel? Kérdezte Justus. Egy pincében a megkötözött fogoly szemelátára elégették, mondta Martin. Mi már csak a hamut találtuk meg. A hamvak Martin zsebkendőjében vannak, magyarázta derűsen Matthias. Az urnát pedig én fogom adományozni. Bök doktor arca alig észrevehetően megrándult. Egy tized másodpercig mosolygott. Aztán újra elkomolyodott. És most mi történjék? Kérdezte. Én holnap reggel egy jegyzéket készített, mondta Martin. És minden osztálytársam megmondja, milyen osztályzatokat kapott évelej óta a dolgozataira. Én beírom az összes osztályzatokat, és óra előtt átadom Krajckam tanár úrnak a teljes listát. Az utolsó még kijavítatlan dolgozat pedig, azt még egyszer meg kell írnunk. Az ördögbe is, súgta Matthias, és megrázkódott. Nem tudom, hogy Krajckam tanár úr megelégszik-e ennyivel, mondta Justus. Nyilván nem is fogtok valamennyi osztályzatra emlékezni. De azért meg kell mondanom nektek, hogy helyeslem az eljárástokat. Egyszerűen kifogástalanul viselkedtetek, csébészek. Az öt fiú úgy ragyogott, mint öt kis teliholt. A szép Teodor mosolyogni próbált. A kísérlet azonban nem sikerült. Mindezek ellenére, mondta Bök. Szabályellenes marad, hogy engedély nélkül távoztatok az iskolából. Üljetek ide a díványra, fáradtok vagytok. Meg kell gondolnunk, mit lehet tenni. A fiúk leültek a pamlagra, és teljes bizalommal néztek az ő Justusukra. A nyolcadikos álva maradt, legszívesebben elfutott volna.